Ballada a néma férfiakról. Novella füzér. Költeni annyi, mint ítélő széket tartani önmagunk fölött. Ibsen. Az új élet. Reggel, mikor felébredt, nehéz ködök feküdtek az utcán, de az ég tiszta lehetett, vérvörös korong a barátságtalan nap, és valami folytó szag szűrődött be a rések között. Fáradt volt, egészen sajátságos fáradtságot érzett ezen a reggelen, ami jó is volt, de egyúttal nyugtalanította. Az utóbbi napok szorongásai most elmúltak, és ő most elhatározta, hogy többé nem is szabad azoknak visszatérni. Öltözködés közben többször erre gondolt, hiszen nagyon könnyen el lehetett intézni minden gyötrődést, fejtörést és aggodalmat. 1, 2, 3, mondja az ember hangosan is elhatározza, hogy mire kimondta, hogy 3, már nem gondolt arra, amire az elébb gondolt. Vagy így. Szomorú vagyok, de ez nem jó, víg akarok tehát lenni. Mondom, 1, 2, 3, és kihúzom magam, jól kinyitom a szemeimet, amiket a szomorúság és bágyadság összehúzott, és mosolygok, hogy mire kimondtam, 3, már víg vagyok. Nagyon egyszerű ez. Egyszerűen azért, mert víg akarok lenni, és nem akarok szomorú lenni. Csodálkozott, hogy ez milyen egyszerű, és hogy ő erre még nem gondolt. Ezentúl mindig így lesz, mondta magában, és ez nagyon megnyugtatta. Már a takarítónővel is vidámabban beszélt, sőt, mint később egy pillanatra átvillant az agyán, kicsit talán túlságosan is vidámon. A takarítónő kicsit csodálkozva nézett rá. Milyen egyszerű, folytatta később is az utcán, és fütyörészett. A köd lefolyt a Dunapartra, messziről tülköltek a hajók. Nem ment be a tőzsdére, hevenyében olyan érzése volt, hogy erre most semmi szükség. A tőzsde és mindezek a dolgok balancság. Mire való? Emlékezett rá, hogy milyen nyomasztó és rettenetes volt mindez ezekben az utolsó napokban, és hogy a tőzsdén áldogált hosszan és szikáran, fogta a homlokát elől, és mindez milyen halálosan szomorú volt. Az orvoshoz sem megyek el, tette hozzá. Az orvos az utóbbi időben ostobán néz, és ostoba kérdései vannak. Izélni akarja az orvos. Hogy is mondják csak? Exekválni. Nem, dehogy. Azt nem úgy mondják. Szuggerálni akarja az orvos. Igen, szuggerálni. Így mondják, szuggerálni. Ezen megint megőrült. A Szabadság téren kevesen jártak, egy szembejövőt szinte megállított, hogy közölje vele, hogy így kell mondani, szuggerálás. De aztán mégsem mondta, csak a száját nyitotta ki, révetegen mosolygott rá. Az ember megfordult és utána nézett. Mindez szomorúság, ami eddig volt, az nyilvánvaló. És most még egyszer átgondolta az egészet, és az az érzése volt, hogy elérkezett a számadásig. Csak mintha valamit elfelejtett volna. Mit felejtettem el? Valószínűleg a feleségemnek felejtettem el szólni. Elhatározta, hogy délután felszól a feleségéhez, és megmondja neki. De mit? Mindegy. Végigment az utcán, még tisztában volt vele, hogy a sarkon visszafordult, és összehúzott szemmel elolvasott egy cégtáblát. Aztán hosszú csend következett. Délután 3 óra felé jutott megint az eszébe. Egy kávéházban találta magát olyanféle érzéssel, mint mikor valaki nagyon erőlködik, hogy eszébe jusson, mit álmodott néhány perccel előbb, s végre hirtelen eszébe jut. Most jött csak rá, hogy órákig mászkált a körúton, boltokban vásárolt közben, a széken csomagok hevertek mellette, emberekkel beszélt, hangosan hadonászott. Valahol, mintha veszekedett volna is. Aztán bejött ebbe a kávéházba, de miért is jött csak ebbe a kávéházba? Ide ő nem szokott járni, és hirtelen nyomasztó szorongás fogta el az ismeretlen ablakok és ismeretlen pincérek láttára. Majd egyszerre felderült, eszébe jutott az 1, 2, 3, amit délelőtt kifundált. Annyira jó kedve lett, hogy dúdolni kezdett, és zsebre dugott kezekkel nézte a főpincért. A főpincér is nézte őt, és valami furcsa volt az arcán. Ettől zavarba jött. Mi lehet az oka? A fia jutott eszébe is egy levélszekrény. Ellágyult, Nagy melegséggel gondolt a fiára, és félhangosan szólt maga elé. Az én édes fiam szeret engem. Az én édes fiam úgy szeret engem, mint fiú apját szereti az emberiség történetében. Elmondta ezt, és megtöbbent szavainak ünnepies nagyszerűségétől, egy pillanatra szinte megszédült, hogy ilyen nagy dolog az ő eszébe juthatott. Igen, az emberiség, mondta még egyszer mélyen megindulva, hogy ő erre nem gondolt. Igen, a szeretet és az emberiség. 1, 2, 3, mondta, és megint ránézett a pincérre. Szegény pincér, ő nem tudja, mi az emberiség. Egyszerre forró szeretetet érzett a pincér iránt, majdnem könnyek gyűltek a szemébe, és már kinyitotta a száját, hogy megmagyarázza neki. De aztán mást gondolt. A szeretet, beszélt magában, az emberek szeretete, ez az ember szeretet. Ó, és ő erre nem gondolt. Talán ezért volt minden szomorúság és rosszaság eddig. Ó, igen, mert ő csak magára gondolt eddig, és nem a szeretetre. De ma reggel mindenre rájött. 1, 2, 3, ez mindent megcsinált. Most egyszerre oly világosan érezte, hogy szinte szemét kellett behújnia a nagy fényesség előtt. Úgy jött, hogy eddig homály sötétség volt minden, és valami gomolygó fuldoklás ennek a sötétségnek a fenekén. De most egyszerre kiderült. Ezentúl a szeretet mindent megmagyaráz, és ezzel új élet kezdődik az ő életében. Csak úgy száguldoztak most a gondolatok zakatoló fejében, keresztül kasul, szédítő sebességgel is mind tömegesebben. Egyszerre, minden átmenet nélkül Krisztus jutott eszébe, és erre így szólt. Igen, Krisztus és az ember szeretet. Szeretni, szeretni, szeretni kell az emberiséget, a szegény, szegény, édes, édes, édes emberiséget, szép, barna emberiséget. Ó, le kell borulni az emberiség előtt. Íme ezért szenvedtem és gyötrődtem eddig, mert ezt nem tudtam. Mert mindig magammal törődtem, csak befelé fordultam, egzekváltam magamat. Önmagamat emésztettem, nem volt kívül semmi, amibe belekapaszkodjam. Most azonban boldog és tiszta ember szeretet következik, és új élet ennek az érzésnek harmóniumában. Ó, harmónium! Igen, új élet, új élet, új élet, újongott, aztán hirtelen újabb nyugtalanság fogta el, hogyan fogja ő mindezt megmagyarázni tudni nekik. Lángoló vágyat érzett, hogy megmagyarázza valakinek, milyen új élet kezdődött, s milyen más lesz ezen túl a világ. Az ajtóban rászólt a pincér, hogy nem fizetett. Ránevetett a pincérre, s reszkető kezekkel adott át egy koronát. Most olyan könnyű volt minden, és még meg is jegyezte magának, hogy ez milyen nagy mámor, ez egy új igazság születését kísérni, mely nagyon hasonlít a részegséghez. Igazán a vér a fejébe szállt, kicsit tántorgott is. Esteledett. Ködben gomolyogtak a lámpák, egymás után gyúltak ki a kirakatok, távol a Váci körút végén egyenként ragyogtak fel a sós borszesz reklám betűi. Most mit tegyek? Szorongott egy percig. Bemegyek a kávéházba, és beszélek valami szerkesztővel. Valami nagyon okos emberrel kellene beszélni. Hiszen ami ezután következik, gyorsan és energikusan történik majd, s minden kiviláglik. Valami szerkesztővel kell beszélni, de gyorsan, mert a halántéka ijesztően lüktetett. Azért aránylag egész nyugodt vagyok, mondta egy perc múlva, hangosan mondva. Parancsol? Kérdezte a pincér. Feketét, mondta könnyedén, és magában örült. A pincér nem vett észre semmit, gondolta, mert íme könnyedén és elegánsan rendelte a feketét, mintha semmi se történt volna. Elhatározta, hogy most nagyon fogja figyelni magát, hogy könnyed és elegáns legyen. Felhörpintette a feketét, és magában dúdolt valamit. Majdnem elnevette magát izgalmában, úgy örült, hogy a pincér nem vett észre semmit. Ingerlő vágya támadt, hogy még egyszer bebizonyítsa azt a pincérnek. Átült egy másik asztalhoz, és odaszólt a pincérnek. Feketét. Felnézett, és észrevett két embert, akik a középső asztal mellett álltak, és őt nézték. Egy pillanatra megzavarodott, aztán valami keményet érzett a szívében. Aha! Mondta. Már figyelnek. Annál jobb. Szembenézett velük. A halántéka vadul lüktetett. Összeszorította fogait, és rájuk nevetett. Egyszerre rájött, hogy az egyiket ismeri. Hiszen akkor rendben van. Szervusz, Schwarz! mondta hangosan. Mikor látta, hogy az nem nevet, megharagudott. Én itt ebbe a kávéházba otthon vagyok, lihegte magában. Itt végre nem lepődhetnek meg, hogy bejöttem, és nekem jogom van feketét inni. Szervusz, Schwarz! Mondta még hangosabban, és az asztalra ütött. Több ember felállt. Vállat vont, felállt, és a fogain keresztül fütyörészett. Zsebre tette a kezét, és átsétált a biliárdterembe. Csak azért is jó kedvem van, gondolta. Ha ezeknek nem tetszik, fulladjanak meg. De én már rájöttem, hogy lehet az embernek jó kedve. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Egészen az ablakig ment. Érezte, hogy az arca elvörösödik. Kinézett az ablakon, tovább dúdolta az előbb elkezdett Orfeum kuplét, és dobolt az üvegen. Aztán lassan megfordult, és szembe került az ajtóval. Egy csomó arcot pillantott meg, mind feléje volt fordulva, az emberek álltak, és összetömörültek az ajtóban. Most egy pillanatra elcsodálkozott. Mi ez? Történt valami? Kinézett az ablakon, hogy talán odakint van az a valami. Aztán megint az ajtókban állókra merett. Nyugtalansága csak egy percig tartott. Aha, az új élet, jött rá hirtelen. Megtudtak valamit. És nyugtalanságán keresztül izgalmas örömet érzett. Végre meglátta a szerkesztőt. Ott állt a többiek közt, egyenesen feléje tartott. Alá szolgálja, szerkesztő úr, szólt könnyedén, kicsit rekedten. Nagyon örülök, hogy beszélhetek magával. Sok a baj, mi? Sok a baj a kis újságírókkal, mi? Hehehehe. Ez jó volt, hogy ilyen elfogulatlan vagyok. Nyugtatja meg remegő és riadt idegeit. Egészen közel lépett, megveregette a szerkesztő vállát. Ez még nem elég villant át agyán, úgy látszik nem ismert meg, meg kell mutatnom, hogy szeretem őt. És hirtelen átölelte a szerkesztő nyakát, és fejét mellére hajtotta. Behunyt a szemét, és végtelen látság töltötte el. Érezte, hogy forró könnyek gyűlnek szemébe a szeretettől. A rettentő káosz, mintha oszladozni kezdett volna, és pihegve sírni kezdett. Most sűrű felhőket látott maga előtt, s távolban hunyorgó tüzeket. A tompa és ijesztő hegyek felül vörös lángok csapkodtak. Ferde acélkék felhők mögött három keresztfa állott, a Golgota. Felette narancssárga az ég, Krisztus feje vonaglott még, szemében mérhetetlen fájdalom és szeretet. Fölemelte könnyes arcát, a szerkesztő ott állt, mégis csitította őt. Körülöttük ember-ember hátán tolakodó és kíváncsi arcok. Ezek megijedtek, gondolta, ám hadd ijedjenek meg, ijedjenek meg még jobban. Összevicsorította fogait, felrántotta szemöldökét. Bá! Mondta, és rémülten érezte, hogy csak ugyan megijedtek. Ekkor halálos rémület szállta meg, mikor észrevette, hogy csak ugyan megijednek. Eleresztette a szerkesztőt, és botorkálva indult meg, elfordított arccal. Utat engedtek neki. A karzat felé indult, tántorgott, valami suhogást hallott. A karzatról hanyat homlok rohant le egy csomó asszony és fiatalember, amint ő lassan felfelé ment a lépcsőn, és ő gyötrődve próbálta eltalálni, hogy azok vajon hová rohanhatnak és miért. Valami baj lehet odalent, nyugtatta meg rémülettől zakatoló szívét, valami nagy baj lehet. Ó, valami borzasztó, rettenetes baj lehet, amitől azok úgy megijedtek. Ó, valami rettenetes, feneketlen sötétség lehet, valami förtelmes szörnyetek, görbe karmokkal, tátongó szemekkel. Felért. A karzat üres volt, feldobott székek és asztalok, egyetlen lélek se az oszlopok között. No, mi az? Döbbent meg hirtelen. Na, mi az? Pincér! Mondta rekedten és vadul, dobogó szívvel fenyegetően, pincér, feketét! Érezte, hogy feketét kell kapnia, hogy ki kell őt szolgálni, hogy akkor elmúlik ez a lidérc nyomás. Ha ő okosan viselkedik és feketét kér, elfogulatlanul feketét kér, akkor még minden jóra fordulhat, és az a szörnyeteg nem jön ide föl. Pincér, feketét! De rögtön megbánta. Érezte, hogy egy fokkal hangosabb volt, mint kellett volna, nagyon hangosat kurjantott, és most halkabban tette hozzá feketét, és leült a rács mellett egy székre. A lábai remegtek, táncoltak. Lenézett. A földszinten embertömeg hullámzott, megszámlálhatatlan arcot látott, Odaszorongtak az alsó rács mellé, ő egyedül ült a karzaton, a rács mellett egy széken. De mi ez? Mondta ekkor magában kimondhatatlan aggodalommal, tehát mi történt? Miért nem szól senki hozzá, és miért nem mondják meg neki, hová bújt az a szörnyeteg? Talán a pincibe bújt, vagy az oszlopok közé, vagy itt a karzat alatt van, vagy felmászott ide, és most itt az ő asztal alatt terpeszkedik, és azért nézik őt úgy. Jaj, vagy talán felkúszott őre áll, és most az ő arcán fekszik, és az ő szemeiből fecskendezi ki rettentő pillantását. Nem. Nem, meg kell nyugtatni őket, mert szörnyű dolog történhetik. Miért nem jönnek azok közelebb? De hát mi történt az Istenért? Fölemelt a kezét, és halálosan meghökkent ettől a mozdulattól, nem emlékezett rá, hogy ő föl akarta emelni a kezét. A keze magától emelkedett fel az asztalról. És érezte, hogy most több ilyen mozdulat következik. Feláll, járni fog, vagy neki megy valakinek, vagy valaminek, beszélni fog egy perc múlva, vagy mindjárt, és mindezt ő nem akarja, és mégis meg fog történni. Talán mégis álmodok, villant át rajta egy pillanatra a hív és vacogó remény, de már nem hitte. Gyorsan nógatta magát ugyanakkor. Gyorsan beszélni, cselekedni, hogy lássák, ébren vagyok. Most görcsösen erőlködött, hogy miről beszéljen. Valami általános téma kellene, amit mindenki megért, amiből mindenki rögtön látja, hogy minden rendben van, és hogy neki semmi eltitkolni valója nincsen. Uraim, mondta hangosan, a szocializmus vezet minket a liberalizmus felé, éljen Vázsonyi! Mielőtt ezt mondta, belül kínosan s rémülten tulakodott fel a kérdés, hogy kerültem én ide? Most mit csináltam? Mi történt? De nem jutott eszébe, hogy mi történt. Annyi azonban bizonyos volt, hogy most már folytatni kell, ha elkezdte. A szocializmus, uraim, az egyetlen megoldás, uraim, hadonászott egyszerre, mintha villámcsapás érte volna, eszébe jutott. Uraim, ordított bele a gomolyagba. Uraim, az ember szeretet. Miért nem szeretik egymást az emberek? Uraim, én szeretem az emberiséget. Én szeretem. Új élet, uraim, emberiség, új élet. 1, 2, 3, és új élet fakad. Ó, szeretni kell az emberiséget. Ó, végtelenül szeretni kell az emberiséget. Édes, jó emberiség. Örvény gomolygott az oszlopok ferdén, és keményen merevettek meg. Kitárt a karjait, és úgy maradt. Az ember szeretett fenséges gondolata töltötte be egészen, mint Krisztust a hegyen. Csak a szívében nyöszörgött és szűkölt még egy riadt kisgyerek, és menekülni próbált ki innen, ebből a rettenetes kávéházból, valahol az asztalok és székek között, kúszva, négy kézláb, hogy senki ne lássa, eltakart szemekkel, ki a boldog, napfényes szabadba futni, ki innen egy gyűlöletes és gonosz és részvétlen arcok közül, ebből a szörnyű kávéházból, ahol rögtön minden összeomlik, és valami bűzös feketesség marad csak. Ki innen, menekülni a kötelek elől, amik mindjárt kezére csavarodnak és hátra csavarják karjait. Ki innen, ahol mindjárt betömik a száját és sötét oduba dobját, ahol bőr van a falakon, meg acsarkodva, vért hányva dühében dobja majd neki kötözött testét, harapja, marja a falakat, hogy füleit letépje és felszakítsa száját, hogy belemarkoljon az agyába, összerázza agyát, mely elárult és elhagyta őt, mely megdermett az iszonyattól. Nyögve és tántorogva áll fel, már késő volt. Két kéksapkás ember közeledett, az egyik melléje lépett. Mit akarnak? Kérdezte, és halálos fehérség öntötte el. Jöjjön velünk! Hová? Kérdezte, a hangja kongva verődött neki a fülének. Nem megyek, ne nyúljon hozzám, agyonverem! Jöjjön, mert megkötöztetem! Nem, szűkölt magában az őrült. Valamit tenni kell, csak ne kötözzenek meg, csak ne kelljen verekednem, csak mehetnék így nyugodtan, csak ezt legalább, csak mondana valamit, hogy mehessek, nyugodtan, csapna be, mondaná, hogy csak sétálni visz, hogy ne kelljen verekednem, ha már oda visznek. Halványan elmosolyodott. De csak sétálni megyünk, mondta mosolyogva. Igen, lepődött meg a mentő, hogy kisegítették. Csak sétálni. Majd kocsiba ülünk. És nyugodtan, békésen vonultak el az összecsődült tömeg sorfalak közt.